Néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 134. Zsoltárunk első versét énekeljük el. A 134. Zsoltár első verse így kezdődik. Úrnak szolgálj minnyájan, áldjátok az Urat vígan. Foglaljunk helyet, testvéreim! És keresztelőre készülve a 431. énekünket énekeljük. A 431. dicséretünk így kezdődik. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, hajtsuk meg fejünket fönnállva, és imádkozzunk. Maradjatok ülve. Úr Jézus Krisztus, téged dicsőítünk ezen a mai vasárnapon is, ennek az évnek utolsó vasárnapján. Áldunk és magasztalunk, mert eddig is ezt tehettük, és most is ezt tesszük. Te vagy, aki eljöttél erre a földre, aki meghaltál a kereszten üdvösségünkért, és föltámadtál a halálból, és most uralkodsz, és várhatunk téged vissza. Köszönjük te néked, hogy ma is előtted állhatunk, és kérhetünk arra, hogy hallgass meg a mi imádatunkat, hódolatunkat, és egyúttal kérünk is arra, hogy szólj hozzánk, és taníts minket az igéből. Kérünk, hogy tekints most minnyájunk szívére, lelkére, kicsinyekére és nagyokére, akiket idehoztál, ide gyűjtöttél ma, és te áld meg a szívünket a te drága beszédeddel, az életnek beszédével, az igazságnak, a szeretetnek, a szentségnek beszédével. Köszönjük te néked most azt a családot is, akik elhozták ide kisgyermeküket, hogy megkereszteljük. Kérünk, hogy áld meg ezt a családot, áld meg a kisgyermeket is, akit megkeresztelünk. Megköszönjük, hogy megőrizted őket eddig is, az édesanyát is hordoztad a szülés nehéz óráiban, és köszönjük, hogy most együtt lehetnek itt, hogy hálát adjanak ők is velünk együtt te neked az új életért. Köszönjük néked, hogy örvendezve áldhatjuk most a te nevedet, és a te jelenlétedbe lehetünk ebben az órában. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassátok meg, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztségnek a sákramentumát. Ezt leírja nékünk Máté evangélista, evangéliumának 28. részében. Jézus Krisztus ezt mondta, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves szülők, keresztszülők, úgy látom, hogy jegygyűrű van a kezeteken. Ez a jegygyűrű jele a köztetek fennálló szövetségnek. Fontos a jegygyűrű, megbecsüljük, mert nagyra becsüljük, amit kifejez. Kifejezi az egymás iránti elkötelezettséget, szeretetet, megbecsülést, tiszteletet, hűséget, odaadást, mindazt, amihez a szövetséghez tartozik. Nos, a keresztség vize is egyféle külső jel, ugyanúgy, mint a jegygyűrű. Ha nem is látható jel hosszú ideig, mint egy jegygyűrű, hiszen az már rajtatok van egy pár éve, a keresztség vize pedig eltűnik a fejünkről, nem látható ott mindig, de azért mégis rajtunk van, ha megkereszteltek bennünket, a szövetségnek a jele. Igen, mert a keresztség vize az a szövetségnek, az Isten és ember közötti szövetségnek a külső jele. Akit pedig megkereszteltek, arra rákerült ez a jelzés, ami kifejezi, hogy ő Isten a szövetségesének tekinti. Ez a szövetség, ha kisgyermekkorban történik a keresztelés, már pedig nálunk reformátusoknál így szokott történni, kezdetben egy oldalú. Isten szövetségesének tekinti a kisembert, de a kisember még nem tekinti szövetségesének Isten, mert nem is tud róla tulajdonképpen semmi. Egészen addig egyoldalú is marad ez a szövetség, amíg a kisgyermek is meg nem ismeri Jézus Krisztust, az ő megváltó munkáját, Golgotai keresztjének, az ő vére hullásának, feltámadásának értelmét, és hittel el nem fogadja őt élete urának, megváltójának, míg bele nem kapaszkodik Jézusba, és a szívében nem fogadja őt. Amikor ezt megteszi a kisember, akkor a maga részéről ő is igen mond az Isten szövetségére. Tehát már nem csak Isten mondott rá igent, hogy te az én szövetségesem vagy, hanem ő is igen mond az Istenre. Te is az én szövetségesem vagy. De ez akkor történhet meg, amikor a kisember a maga részéről megismeri Krisztust, hitáltal a szívébe fogadja, átadja neki magát, átadja neki az életét. A ti nagy feladatotok, mint szülőknek a feladata, hogy a kisgyermekeiteknek hirdessétek a Krisztust. Erre is vállaltok tulajdonképpen elkötelezettséget, amikor megkereszteltetitek őket, hogy úgy nevelitek, hogy a Krisztust megismerjék, és az ő belévetett hitre eljuthassanak. Ezt megígéritek. Kívánjuk, hogy ennek az ígéretnek tudjatok ti eleget tenni. Ezekből most megérthetjük azt is, hogy mi a mi feladatunk, mint gyülekezetnek, tudnék a mi feladatunk, hogy segítsünk nektek, hogy a kisgyermekeitek tényleg megismerhessék Krisztust, és már ne csak Isten tekintse őket a szövetségeseinek, hanem Krisztus elfogadásával ők is Istent a szövetségesének tekintsék. Azt mondjuk a Biblia alapján, hogy mi, mint gyülekezet, vállaljuk is ezt a kötelezettségünket, és szívesen segítünk nektek, Krisztus megismertetésében és a Krisztus iránti hitre való juttatásban. Azt is el kell még mondanom, hogy amíg egy gyermek vagy egy felnőtt ember is a Krisztust el nem fogadja saját megváltójának és urának, addig szövetségtörő, szövetségszegő. Isten már a szövetségesének tekinti, de amíg az ember nem mond igent Jézusra, addig még Isten szövetségére sem mondott igent, és addig még ő szövetségszegő, és a szövetségszegés a Bibliában a legsúlyosabb bűnök közé tartozik. Viszont, hogyha valaki a maga részéről igent mond, a vele szövetséget kötött Istennek, akkor az az ember Isten minden áldását megkapja, és az az ember boldog ember lesz. Ezt is el kell mondanunk. Nem csak a földön lesz boldog, hanem örökké boldog lesz. Azt hisszük, hogy azt szeretnénk, hogy ti is, és ők is, és mindnyájan boldog emberek legyünk. Ehhez az kell, hogy ne csak Isten szövetségesei, Isten tekintsen minket a szövetségesnek, mi is Krisztust elfogadjuk, és mi is igen mondjunk ezáltal Istennek velünk kötött szövetségére. segítsen benneteket az Úr abban, hogy értsétek és lássátok most, hogy a szövetség kötésszertartása ez tulajdonképpen a keresztség. Nem egyszerűen arról van szó, hogy egyféle keresztjén névadó, akkor nevet adunk a gyermeknek, amikor megkereszteljük a templomba. Nem arról van szó, hogy egy kis vízzel leöntjük, hanem arról van szó, hogy Isten itt szövetséget köt vele. Mintha a kezére húzná Isten a jegygyűrűt. Eljegyzi őt magának. Reméljük és hiszük, hogy eljön az ide, amikor ő is azt mondja, hogy igen, én is akarom. Akarom a Krisztust, akarlak téged, Istenem. Adja meg az Úr, hogy ez megtörténhessen veletek és vele is. Most miután azzal a szándékkal jöttetek ide, hogy megkereszteljük őt, kérdezlek benneteket egyházunk rendje szerint, válaszoljatok hangos, érthető szóval. Akarjátok-e, hogy kisgyermeketek az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszent Egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Ha akarjátok, mondjátok, akarjuk. Ígéritek-e, kérdezem másodszor, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek, Istenbe vetett hitre eljuthasson, s erről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet színe előtt a konfirmációkor. Ha ígéritek, mondjátok, ígérjük. Isten adjon nektek erőt, fogadalmatok és ígéretetek betartásához. Keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Kicsiny gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy áldássá is lehess. Kedves testvéreim, énekeljük Isten tiszteletünk folytatásaképpen a 464. énekünk kijelölt verseit, a 464. dicséretünk kijelölt verseit. A gyerekek közben kimehetnek a gyerekórára, akik itt vannak. A 464. énekünk első verse így kezdődik: Jöjj királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét János apostol első leveléből, a harmadik részből, a 11. verstől a 24. versig. János apostol első levele, harmadik részében, a 11. verstől ezt olvassuk. Mert ez az üzenet, melyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Kain, aki a gonosztól vala, és meggyilkolá az ő testvérét. És miért gyilkolta meg azt? Mivel az ő cselekedetei gonoszok voltak, a testvérei pedig igazak. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöltiteket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánk fiait. Aki nem szereti az atya fiát, a halálban marad. Aki gyűlöli az atya fiát, mind embergyilkos az, és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, ami megmaradhatna ő benne. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta értünk. Mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánk fiaiért. Akinek pedig van miből élni a világon, s elnézi, hogy az ő atya fia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképpen marad meg abban az Isten szeretete. Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk. És így tesszük bátrakká ő előtt a mi szíveinket. Hogyha vádol minket a szív, mivel hogy nagyobb az Isten a mi szíveinknél, és mindent tud. Szeretteim, ha a szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez. És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek előtte. Ez pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amit megparancsolta nékünk. És aki az ő parancsolatait megtartja, az ő benne marad, és ő is abban. És abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a lélekből, melyet nékünk adott. A 23. verset olvasom. Ez pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nékünk. Kedves testvérek, karácsonykor beszéltünk arról, hogy az Isten szeretet. Ezért a Szent Háromság tagjai között számunkra felfoghatatlan szeretet kapcsolat van. De a Szent Háromság tagjainak szeretete nem csak egymás iránt sugárzik, hanem kifelé is sugárzik, így a teremtettség felé is, és azon belül az ember felé is. Az embervilág, de az egyes ember felé is. Azt olvastuk az ígében, hogy az Atya Isten annyira szerette az embervilágot, hogy az ő egyszülöttjét, legnagyobb kincsét adta, hogy aki hisz ő benne, el ne kárhozzon, hanem örök élete legyen, vagyis visszakerülhessen a vele való életközösségbe, az ember visszakerülhessen a lét elemébe, az Istennel való szeretet kapcsolatba. Nos, az a názáreti Jézus, akinek a születésére emlékeztünk, Isten fia, és voltak éppen nem csak az Isten emberek iránti szeretetének, a mentő szeretetének, feltétlen szeretetének a bizonyítéka, hanem ő benne magában testre törtött az Istennek a szeretete. Ő a megtestesült isteni szeretet. A szeretet egyet jelent, egyenlő a názáreti Jézussal, testvérek. Ezért, aki hisz Jézusban, vagyis őt befogadja a szívébe, az életébe, a lelkébe, az benne és vele Istennek a mentő és feltétlen és felfoghatatlan szeretetét fogadja a szívébe. És ez a Jézusban befogadott szeretet, ez a szeretet megváltoztat bennünket. Átformálja a mi lényünket. Ugyanúgy egy kicsit, mint egy gyógyszer, mondjuk fáj az embernek a feje, és akkor bevesz egy Parelint, az rám hat, elmulasztja a fejfájásomat. Hat rám. Hat ránk a Krisztus, Jézus személye, a benne rejlő isteni szeretet is, ha bevesszük, ha hittel befogadjuk a szívünkbe, az életünkbe. Sok hatást gyakorol reánk, nem sok hatást, hanem sok hatást gyakorol reánk, és ezek közül, a hatások közül hadd emeljek most ki legalább hármat. Az első az, hogy kielégíti a szeretet éhségünket. Mindnyájan vágyunk arra, hogy szeressenek bennünket, de nem is akárhogyan. Szeressenek minket feltétel nélkül. Azt szomjazzuk, hogy ezzel a feltétel nélküli
feltétlen szeretettel szeressenek engem. Olyannak szeressenek, amilyen vagyok. Önmagamért szeressenek. Az azonban biztos, testvérek, hogy erre a szeretetre mi ebbe a világba hiába vágyunk. Mert itt minket ilyen szeretettel, nem tudom, hogy képes-e egyáltalán valaki szeretni a saját családtagjaink közül is. Nemhogy a távolabbi rokonság, vagy netán az idegen emberek közül. Úgy mondjuk, testvérek, hogy ez úgy tűnik egy tartós hiánycikk, ez a feltétlen szeretet. Tartós hiányzik házasságokban, mert talán nem mennének tönkre a házasságok olyan nagy mértékben, mint ahogy tönkre mennek. Nem lenne ennyi válás. Tartós hiányzik ez a szeretet a gyerekek felé, mert nagyon sok szerencsétlen sorsú gyermek van ebben az országban. Ugyan egyre kevesebb, de az a kevés is egyre szerencsétlenebb. Mert a szüleik nem szeretik őket feltétlen szeretettel. Egy másfajta szeretet az van. Ez a feltételes szeretet. Ez a szeretlek, mert szeretet. Szeretlek, mert remélem, hogy majd, ha megöregszem, akkor gondoskodni fogsz rólam. Szeretlek, mert jól tanulsz, mert szép vagy, mert okos vagy, mert jól főzöl, mert olyan ügyes ember vagy, mert megveszel mindent, amire vágyom, mert erős vagy. És akkor lehet sorolni, hogy szeretem a másikat, mert. De hogyha már nem vagy olyan szép, meg nem főzöl olyan jól, meg nem vagy olyan erős, meg nem vagy olyan ügyes, akkor már nem szeretlek. Akkor elhidegülök tőled. No, testvérek, ezt a szeretlek, mert szeretetet, ezt is próbáljuk ugyan egymástól kicsikarni. Aztán mindenki tudja, hogy mennyire sikerül, mert próbáljuk kicsikarni ezt a szeretetet. Szeretném, hogyha szeretnének, s lennék valakié, mondja a költőnk. Szeretném, de hogy mennyire szeretnénk, testvérek? El se tudjuk tán képzelni, hogy mennyire szeretnénk, hogyha szeretnének. Próbáljuk kicsikarni, testvérek, egymást. Azt se tudjuk fölmérni, ha nem gondolkozunk ezen, hogy hány szavunkat, hány megnyilvánulásunkat, hány cselekedetünket ez motiválja. El akarjuk érni, hogy a másik szeressen. Törődjön velem, foglalkozzon velem, körülvegyen engem. Törődjön velem érdemileg, érdemben. Akarom, hogy szeressen a másik, testvérek. És ha nem megy még ennek a feltételes szeretetnek a kicsikarása sem az embertársainktól, mert sokszor ez se sikerül, akkor ott maradnak az állatok. A kutyám meg a macskám, az legalább feltétel nélkül ragaszkodik hozzám. Az szeret engem. Más nem. De itt legalább ez az állat, hogy oda dörgölőzik, hogy megnyalja a kezemet. Ez szeret. Ez feltétel nélkül elfogad. Az emberek nem szeretnek. Testvérek, olyanok vagyunk, mint egy ilyen sivatagba eltévedt vándor, aki már szomjazik a víz után, már a szomj halálnak a küszöbén áll. Már hogy feltételes szeretetet se tudunk kicsikarni, pedig nem is igazán arra vágyunk, hanem arra, hogy feltétlenül szeressenek minket, feltétlenül elfogadjanak minket, önmagunkért fogadjanak. De hát még azt az alacsonyabb rendű mert szeretetet se tudjuk elérni, nemhogy ezt a másikat. Ezért van, testvérek, egy csomó ember olyan szerencsétlen lelkiállapotban, mert az az ember, akit nem szeretnek, feltétlen szeretettel, de még feltételessel se nagyon. Az olyan, mint valami egy ember, akinek nincs elég vitamin bevitel a szervezetébe, vitamin hiányos. Az beteg lesz az ember egy idő után. Beteg lesz. Beteg lelkületű emberek vannak, testvérek, mert megbetegít bennünket ez a szeretetlen környezet, ami körülvesz bennünket, sokszor a családunkba is. Netán a gyülekezetbe is. Az ilyen ember testvérek, akit nem szeretnek, nagyon gyakran érzi magát magányosnak, mert a szeretet az mindig közösséget teremt. A szeretet teremt igazi közösséget, igazi kapcsolatot ember és ember között is. És ha valakit nem szeretnek, akkor az úgy érzi, hogy én elhagyatott vagyok. Velem nem törődik senki. Én egy kiszolgáltatott ember vagyok, egy magányos ember vagyok. Egy ember vagyok, aki fölött tombol a szélvihar, meg az eső, meg a jégeső hullik, s nincs a feje fölött egy tető, ami megvédje. Testvérek, döbbenetes dolog azért ez. Nem tudom, hogy valaki látta itt karácsonynak, talán a másodnapján este volt Maria Callasról egy dokumentumfilm. Híres operaénekes volt, ha valaki nem tudná. Nagyon sikeres is volt. De ez az asszony, ez nem kapott feltétlen szeretetet senkitől. Senkitől. Bár nagyon vágyott rá. Az anyja szerette, amíg pénzt tudott belőle kicsikarni a maga számára. Meg sütkérezhetett esetleg a sikereinek az árnyékában. Szeretlek, lányom, mert gondoskodsz rólam, mivel olyan sikeres vagy, és van pénzed. Aztán kezdte volna zsarolni a lányát. Körülvették ezt a nőt mindenféle férfiak. Szerették őt nagyon a férfiak, mert szép nő volt. És akkor el tudjuk képzelni, hogy pontosan miért szerették. Mert ő is egy sikeres nő volt, és egy gazdag nő volt. És az ő oldalvizein ezek a férfiak is előre tudtak jutni az életükben. Nagyon szerették, aztán amikor úgy tűnt, hogy visszaesik a sikernek az útján, akkor mindjárt elhagyták ezek a férfiak. Volt szerelem az életében, de a szerelem az önmagában még nem teszi boldoggá az embert. A testi szerelem se. Szerették őt, persze. Egy darabig, aztán eldobták, mint egy rongyot. Aztán testvérek, volt neki pénze, rengeteg pénze volt. Tudjátok, hogy a világ egyik leggazdagabb embere vette egyszer csak a szárnyai alá, ugye? Onassis. És az aztán mindent megadott neki, amíg valami vonzalmat érzett iránta. De az a nő akkor is boldogtalan volt. És aztán Onassis ott is hagyta már a Kennedynek a feleségi özvegyéért. Testvérek, döbbenetes volt látni, hogy ez a nő miközben volt része testi szerelembe, meg volt része pénzbe is, meg volt része sikerben is, mert sikeres is volt. Volt, hogy 16-17-szer tapsolták vissza egy opera előadása után. Ez egy abnormális siker. Rajongtak érte az opera hallgatói. Ez a nő aztán nyomorúságában, mert azok az emberek, akik ott tapsoltak neki, azok is csak addig szerették, míg kiállt a színpadra, s mihelyt azt mondta az egyik alkalommal, hogy nem bírok énekelni, mert elment a hangom, akkor mindjárt kifütyülték, és ellene fordultak, és nem is engedték be utána, nem is tudom, Firenzébe, vagy nem tudom melyik nagy operába, valahova. Teljesen ellene fordultak. Eljutott ez a szerencsétlen nő, akit nem önmagáért szerettek, hanem mindig valamiért. Eljutott az öngyilkosságig is. És hát ott megmentették, de végül, ha jól emlékszem, Párizsban, a rezidenciájában magányosan halt meg. 51 néhány éves korában. Mindenkit elűzött a környezetéből. Teljesen magányos volt. Testvérek, az lehet valakinek mindene, sikere, pénze, szeretői, ettől ugyan nem lesz boldog ember, mert nem szeretik. Önmagáért nem szeretik. Ezt a nőt se szerették önmagáért, testvérek. És ez az ember tönkreteszi. Tönkreteszi. Vágyik a szeretetre. Hogy ne csak azért szeressenek, amit én nyújtok, amit én adok valakinek, hanem önmagamért szeressenek, és legyek valakié. Legyen egy ember, akivel közösségem van. És az ember ezt nem kapja meg, testvérek, akkor tönkre megy bele. Hát most hadd mondjam itt el újra, amit mindig el szoktam mondani, hogy ebben a világban, testvérek, mondom, feltételes szeretetet ki tudunk csikarni, de feltétlen szeretetet nem. Azzal viszont Isten hozzánk fordul. Isten fordul hozzánk feltétlen szeretettel. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Isten testvérek a maga legértékesebb kincsét irántunk való szeretetből küldte el erre a földre karácsonykor. Hogy legyen, aki bennünket, Isten ellen lázadó embereket megment az istentelenségünkből, a kárhozatunkból, ami emiatt ránk vár. És legyen, aki visszavisz minket az Istennel való közösségbe. Isten gyermekévé tesz itt a földön is, és az örök életre is. Isten szeretetéből, feltétlen szeretetéből adta nekünk az ő fiát, és Jézus is, testvérek, ha őrá gondolunk, ő is feltétlen szeretettel, irántunk való szeretettel jött ide erre a földre. Nincs bennünk semmi oka annak, hogy szeressen bennünket, testvérek. Sőt, minden okot megadunk neki arra, hogy ne szeressük. És ő mégis szeret bennünket. Olyannak, amilyenek vagyunk, mint az ő saját teremtményeit. Feltétlen szeretettel szeret. Hát fölmérhetetlen ez a szeretet. Olvastam valahol, hogy van valahol Dél-Texasban egy hatalmas barlangtó. Annyit tudnak róla, hogy ez a felszín alatt van egy nagy barlangban, legalább 280 kilométer hosszú ez a víz alatti, földszín alatti barlang, és a vize kristálytiszta, egy csomó várost látnak el onnan vízzel, azt nem tudják, hogy milyen mély ez a víztartalék. Nem bírják ki, lehet, hogy majd egyszer valami búvárhajót beküldenek oda, aztán kisillabizálják, hogy körülbelül mennyi lehet ott a víz, csak becsülik a víz mennyiséget. Kristálytiszta a vize. Használják, élnek belőle, de nem tudják fölmérni, hogy mekkora ez a víztartalék. Valami ilyesmi, testvérek, az Istennek ez a szeretete is, hogy élhetünk belőle. Mert sugárzik felénk Isten részéről, Jézus Krisztusban is sugárzik felénk, Jézus Krisztus részéről is sugárzik felénk ez a feltétlen szeretet. És nem tudjuk fölmérni mégse, hogy mekkora ez a szeretet, de hatalmas szeretet. Felmérhetetlen, testvérek. Bár csak más is tudna erről a szeretetről, és elfogadná ezt a szeretetet. Elfogadná Krisztust, elfogadná Krisztusban ezt a fel. Ha ez a szerencsétlen Maria Kalasznak legalább valaki elmondta volna ezt az információt. Hogy téged azért valaki szerette, szerencsétlen görög nő. Szép vagy, sikeres vagy, pénzed van, szerelmed van, de nem szeret senki igazán. De valaki mégiscsak szeret, és ez az Isten, és ez az ő fia Krisztust. Fogadd be a Krisztust, és benne megkapod a szeretet éhségednek a kielégítését. Amit sehol senkit nem tudott neked kielégíteni, azt ő kielégíti benned. Betölti a benned levő űrt, szeretetével magához ölel, és a társává tesz. Közösségre jutsz vele, mert befogadtad az ő szeretetét. Testvérek, csodálatos dolog ez, hogy nekünk, nekem is valaki ezt elmondta, és most én is elmondom nektek. Lehet, hogy most azt mondjátok, hát ez nem olyan nagy dolog, de mégis nagy dolog, majd rájöttök egyszer. Nagy dolog, hogy valaki elmondja nektek, Isten irgalmából és Isten kegyelméből, hogy az Isten feltétlenül szeret benneteket, a Krisztusban sugárzik felétek, ott van letéve ez a szeretet, és ha Krisztus befogadjátok, akkor kielégül a lelketeknek az a szeretet éhsége, amit nem tudtok kielégíteni, bármilyen széppé kovácsoljátok magatokat, bármilyen széppé műtetitek, bármekkora lesz a bankszámlátokon a pénzetek, bármekkora sikereitek lesznek, és nem tudom hányszor tapsolhatnak vissza az emberek, és sorolhatom, hogy mennyi szerelmet kaptok, nem tudom én kiktől, meg hogyan. Elérhettek sok mindent, de ezt a szeretet éhséget mégse fogjátok tudni, és úgy haltok meg, ha nem kell a Krisztus, hogy engem nem szeretett senki. Magányosak lesztek. És örökre magányosak is maradtok. Mert a kárhozatnál nincs magányosabb hely. És aki a magányos, az boldogtalan és szenvedő ember. Fogadjátok be a Krisztust, és kielégül a szíveteknek legmélyebb szeretet éhsége. De tovább lépek. Istennek a Jézus Krisztusban letett és benne felénk sugárzó szeretete, testvérek, nem csak betölti a mi mérhetetlen szeretet éhségünket, hanem Jézus szeretetére is megtanít. Egy olyan világban élünk, ahol nem csak szeretetéhes emberek vannak, hanem önző emberek vannak. Az ember legnagyobb része teljesen saját maga körül forog. Önmagát szereti a legjobban, mérhetetlenül szereti önmagát. Már annyira, hogy már imádja magát az ember, annyira szereti. Én. Egy amerikai szociológus írt egy könyvet az amerikai társadalomra, ez a címe az önimádott társadalma. Hát ezt a magyar társadalom is el lehet mondani. Mérhetetlenül önző, egocentrikus emberek gyülekezete, vagy inkább hordája talán. Testvérek, hogyha már egy zenekart megnézünk, hát valaki talán játszott egy zenekarban, az tudja, hogy ott, ha én ott ülök az első egedűs, vagy nem tudom melyik fúvós helyén, akkor nem önállóskodhatok ott, mert a zenekar nem rólam szól. Nem rólam szól, hanem ott van egy karmester, akire figyelnem kell. Van egy kott, amihez alkalmazkodnom kell. És akkor kell fújnom, vagy húznom, vagy nem tudom mit csinálnom, amikor rám jön a sor. Rám kerül a sor. A zenekar nem rólam szól. Régebben még Magyarországnak volt ilyen foci csapata is, amelyikben a játékosok tudták ezt, hogy a foci csapat se rólam szól. Nem az én egyénieskedésemről szól, hanem tudom, hogy majd ott fog bent szaladni a nem tudom, a hidegkuti, vagy nem tudom melyik, és vagy a puskás, és annak a fejére kell varázsolnom a labdát. Nem rólam szól, mert én innen majd jó éles szögből majd rányesem, aztán vagy eltalálom a felső sarkot, vagy nem. Nem, mert nem rólam szól a foci csapat, nem is a puskásról, hanem a közös sikerről szól. Ez egy közösségi játék, testvérek. Az emberek meg ma már ezt elfelejtik. Az élet rólam szól, a munkahely rólam szól, a gyülekezet rólam szól, minden rólam szól. A család élete rólam szól. Olyanok vagyunk, testvérek, mint a visszacsöppentünk volna a középkorba, vagy inkább az ókorba. Akkoriban hitték az emberek, ugye Ptolemaiosz nyomán, hogy a föld a mindenségnek a mértani közepe. Minden mozog mindenhol, csak a föld áll. Ez a világ mindenség horgonya. Mindene körül forog. Egészen addig, mint jött ez a Kopernikusz meg galilei mester, aztán rá nem mutattak, hogy nem egészen így van a dolog. A csomó embertestvérek ma is azt hiszi, mint ilyen Ptolemaiosi világképben gondolkozik, hogy a föld, de hogy a föld, én vagyok a világ mindenség központja. Körülöttem kell, hogy forogjon minden. És akkor annyira magunkat tartjuk a központban, testvérek, hogy már a beszédünk elárul minket. Olyan házastársat akarok, aki boldoggá tesz. Kit? Engem. Nem, hogy én teszem majd boldoggá őt, de hogy is ő engem. Olyan párt akarok, aki egyengeti az én sikereim útját, aki támogat engem. Olyan munkatársat akarok, aki kikéri az én véleményemet. Olyan gyereket akarok, akinek az árnyékában ugye én érvényesülhetek. Akivel én büszkélkedhetek. Azért nevelem úgy, hogy büszke lehessek rá. Én. Ez is rólam szól. És mondjuk, testvérek, olyan kormányt akarok, amelyik nekem jó. Mit érdekel engem a többi ember? Nekem legyen jó. Én nyugdíjas vagyok, nekem legyen jó. A többiek le vannak. Nekem legyen jó. Én akarok boldog lenni. A testem az enyém. Nehogy valaki beleszóljon, hogy én hány gyereket vállalok. Én vagyok a méhemnek az ura. És így tovább, testvérek, ezt akarom, azt akarom. Elhitették velünk, hogy így jutunk el a földi mennyországba mind. Ha érvényesítjük magunkat, ha megvalósítjuk magunkat, mi meg bevettük a horgot. Élünk nagy önző emberként. És közben az élet meg milyen? Az meg milyen körülöttünk? Milyen ott, ahol önző emberek vannak? Tudjátok milyen? Egymást marjuk. Ha másik nem akar, akkor majd kényszerítjük, hogy értünk legyen. Vagy szelíden, vagy erő, vagy oda csapunk. Azt csinálja, ami nekem jó, amit én akarok, amit én elképzeltem. Mert különben megnézheti magát az asszony, meg a fér is, meg a gyerek is, meg mindenki. Testvérek, borzasztó ez. Az egész társadalmunk hullik szét, a családok hullanak szét, mert önző, önmegvalósító emberek gyülekezete, gyülevész hada, mert ez nem közössége, szanaszét hulló valami, mint egy oldott kéve. Hogyha ennek a dolognak gyógyszerét keresitek, akkor egy gyógyszere van, megint az Istennek Jézus Krisztusban lévő szeretete. Mihelyest azt befogadjuk a szívünkbe, testvérek. az Istennek Jézus Krisztusban rejlő szeretete Jézus Krisztus központú emberekké tesz minket. Nem önmagunk, nem engedi tovább az Istennek Jézusban befogadott szeretete, hogy magunkat szeressük mindenek fölött, hanem arra sarkal, hogy Jézus szeressük mindenek fölött. Kifordít ebből a mérhetet, kibillent ebből a mérhetetlen önzésünkből, és odafordít minket a Krisztus felé, aki minket mindennél jobban szeret. Őt fogjuk mi is mindennél jobban, egyre jobban mindennél jobban szeretni. Munkácsi a napszerelmese lett, minket Isten szerelme Jézus Krisztusban, Jézus szerelmiseivé tesz. És rájövünk egyszer csak, hogy nem én vagyok ebben a világban a fő látványosság, aki körül még az Istennek is forognia kell. Mert ha azt mondom neki, hogy gyógyítsa meg, akkor meg kell, hogy gyógyítsa meg, különben majd megnézheti magát az Isten is. Testvérek, nem én vagyok a főlát, megértjük, ha Jézust befogadjuk, és benne az Isten szeretetét. Megértjük, hogy Jézus a főlátványosság, aki körül nekem is forogni kell. Ő a nap, én meg egy bolygó vagyok. Én csak egy játékos vagyok ott a zenekarba. Én csak egy balhátvéd vagyok a csapatba. De a központ az ő. És ha ráfigyelek, akkor békességem is lesz, meg harmónia is lesz körülöttem. Testvérek, olyan jó lenne, hogyha ezt is fölfognánk tényleg, és megértenénk, hogy ha Krisztust befogadjuk a szívünkbe, és benne az Istennek irántunk sugárzó feltétlen szerelmét, akkor ez a szeretet kiborít minket önmagunk, az önmagunk körüli forgás, kibillent ebből a körből, és odafordít minket magához, Jézushoz, hogy őt szeressük, és körülötte forgó emberekké legyünk. És végül a harmadik dolog, testvérek, hogy ez a szeretet, amit Krisztusban befogadunk, ez minket ember szeretetre is nevel. Nem csak betölti a szeretetéségünket, és nem csak Isten fiának a szeretetére mozdít minket, hanem ember szeretetre is nevel. Hát erről se kell, azt hiszem, előadást tartani, az előbb is utaltam rá, hogy akik önző emberek, azok magukat szeretik mindennél jobban. És az embertársaikat nem is szeretik igazán. Nem szeretik őket. És ez nagyon könnyen kiderül. Nagyon könnyen kiderül, mert elég, hogy viszünk a kezünkbe egy csészét, és a másik ember meglök minket, és akkor kibillen a kávénk. Kilötjen a kávénk. Meg elég, hogy állunk a sorba, és aztán valaki egy kicsit úgy elmegy a sor mellett, és aztán beáll elénk a... Meg állunk a buszon, és valaki rálép a lábunkra. Mindjárt oda lesz a, nem az emberiség iránti szeretetünk, mert az emberiséget nagyon szeretjük, az emberekkel nem tudunk mit kezdeni. Valaki ezt mondta, hogy az emberiséget szeretem, csak az emberekkel nem tudok mit kezdeni. Hát elég egy kis dolog, és mindjárt kiderül, hogy mennyire nem szeretjük egymást. Mennyire feltételes a mi egymás iránti szeretetünk. Ha Jézust befogadjuk, testvérek, akkor azt mondja az apostol, hogy lehetetlen dolog, hogyha Jézust befogadjuk, az Isten feltétel nélküli szeretetét hitáltal a szívünkbe zárjuk, az a szeretet ne sugározzon belőlünk tovább az embertársaink felé. Hitetlenek felé is, de hívő embertársaink felé is. János apostol inkább a hívők felé sugárzó szeretetről beszél, de az biztos, hogy az Úr Jézus szeretete az a hitetlen embertársainkra is sugárzik belőlünk. Lehetetlen dolog, hogy ne sugározzon tovább. Azt a szeretetet, amit Jézusban mi befogadunk, azt nem lehet betárolni magunkban, hogy abból semmi ki nem megy sehova. Azt mondja az apostol, hogyha valaki azt mondja, hogy őt szereti az Isten, és ő is szereti az Isten, de nem szereti az embertársit, az hazudik. Az hazudik, az egy hazug ember. Nem hiszi el az Istennek iránta való szeretetét sem, és nem is szereti az Istent sem. Mert ilyen nincs, hogy valaki mondja, hogy engem szeret az Isten, és én is mennyire szeretem, de az embertársaimmal azokat én lenézem, azokat lekezelem, azokkal nem foglalkozok. Ilyen nincs, azt mondja, az hazudik az az ember, az nem hívő ember, aki nem szereti a másik embert, akit mellé állított az Isten. Testvérek, csodálatos látni ezt a szeretett közösséget, mondjuk az első keresztény gyülekezetekben, olvassátok a Bibliát, ugye ott vannak azok a pogány, eredetileg zsidó is, meg pogány emberek is, akik befogadták Krisztust hitáltal a szívükbe, az életükbe, elkezdték egymást szeretni. És az addigi engesztelhetetlen ellentétei kezdtek leépülni közöttük. És ezekbe a gyülekezetekbe szép lassan szeretett közösségé kovácsolódtak. Mondom, olyan emberek, akik egymást nagyon messze voltak egyébként, mert a zsidó az nem bírta a pogányt, és a pogány se bírta a zsidót. és a szabadok nem bírták a rabszolgákat, és a rabszolgák nem bírták a szabadokat. És a férfiak lenézték a nőket, és a nők is hát úgy viszonyultak a férfiakhoz, ahogy akkoriban. De a gyülekezetekbe ki kellett alakulni, és ki is alakult egy szeretett közösség. És azt mondta már Jézus is, hogy arról fogja megismerni a világ, hogy ti az én tanítványom vagytok, hogy egymást szeretni fogjátok. Tovább ott már nem lesz közöttetek ilyen, hogy ez fekete, az fehér, ez cigány, ez magyar, ez román, ez szerb, vagy mit tudom én. Megszűnik ez a Krisztusban, mert szeretni fogjátok egymást. Miattam. Testvérek, ez megvalósul, ki kell mondjuk ma is, megvalósul mind a mai napig a keresztények között. Aki igazán befogadja Krisztust, az Krisztus a másik embert szerető emberré teszi. Mégpedig nem feltételes szeretettel szeretővé, hanem feltétlen szeretettel szeretővé. Persze nem megy ez egyik pillanatról a másikra. Sok küzdelembe kerül ez nekem és nekünk, mert bennünk vannak az előítéleteink, meg bennünk van az a saját óemberi természetünk is, ami eredendően önző, és önimádó, és önszerető, és a másikkal nem hajlandó nem törődni, és lebecsülni, és lenézni, ezért vagy azért. De olyan jó, hogyha Krisztust befogadtuk, ő általa megtagadhatjuk ezeket az indulatainkat. És odaszállhatjuk magunkat Krisztusnak, hogy Uram, bárcsak sugározná át rajtam keresztül a te szereteted a másik felé. Nem szavak szintjén, azt mondja az apostol, ne szóval szeressetek. Ne beszéljetek erről, hogy szeretitek egymást, mennyire szeretitek, hanem cselekedettel és valósággal. És meg is nevez mindjárt két példát, azt mondja, hogy ha valaki van miből élni a világon, tehát viszonylag jól él, és elnézi, hogy az atyafia szükségben van, nélkülözik, és elzárja attól a szívét, abban nem marad meg az Isten szeretete. Tehát legyetek egymást segítők. Áldozatot hozzatok egymásért. Feltétel nélküli szeretetből hozzatok áldozatot. Ne nézzétek az árát, ne nézzétek a viszonzást, ne fontolgassátok, hogy megérdemli a másik vagy nem, hanem szeressétek a másikat. Nehéz úgy szeretni, testvérek, hogy az a bankszámlánkat esetleg, vagy a pénztárcánkat, vagy az időbeosztásunkat, vagy a napirendünket, vagy az életritmusunkat érintetlenül hagyja. Ha szeretni fogjuk a másikat, testvérek, ezeket a dolgokat, ez érinteni fogja. Igenis érinteni fogja az időbeosztásunkat, a tehetségünket, az időket, az energiáinkat, az anyagi javainkat, az a valódi szeretet mindezt érinti és igénybe veszi. Gondolkozzunk el azon, testvérek, hogy szeretjük mi a másik embert. Ha már úgy mondjuk, hogy Krisztus befogadtuk a szívünkbe, az életünkbe, mi hívők vagyunk, tényleg szeretjük az ő feltétlen szeretetével a másik embert. Tovább sugározhat ez belőlünk, testvérek. Megtapasztalják a mi embertársaink a gyülekezetbe, otthon, nem tudom én, munkahelyünkön, kollégiumban, hogy szeretjük őket. Testvérek, ezen nagyon komolyan el kell gondolkozni, és meg kell vizsgálni magunkat. Tovább áradhat-e belőlem Krisztus, a Krisztusban befogadott isteni szeretet? Másokat boldogítok-e a szeretetemmel? Másokat elrejtek-e a szeretetemmel? Másokat védelmezek-e a szeretetemmel? Másoknak segítek-e a szeretetemmel? Hogy állunk mi ezzel, testvérek? Ha úgymond mi keresztjének vagyunk. És hogyha valakinek úgy érzi, hogy az én egész keresztjén életem egyébként úgy kezd befülledni, meg leállni, meg kezd posványosodni, akkor nagyon sokszor pont ez az oka. A szeretet tovább nem adása. Annak a feltétlen szeretetnek a nem gyakorlása. Ha azt nem gyakoroljuk, akkor ilyen elkényelmesedett hobbi keresztjének leszünk, akik már egy idő után nem fogjuk bírni a saját szagunkat. Megbüdösödik az egész életünk. Az a kiút ebből, testvérek, hogy fogjuk magunkat és kezdjük nézni, hogy kinek, mivel tudok én segíteni. Szóval, öleléssel, mosollyal, pénzzel, mivel tudok én a másik embernek segíteni? Szeretetemet valahogy kifejezni. Oda meghallgatom. Van Zoránnak egy száma, amiben énekel erről, hogy ugye ő az apa, és van egy gyereke, és amikor jön a gyerek hozzá kiskorába, akkor soha nincs rá ideje. Nincs rá időm, ugye. Fiam, most mennem kell, és erről énekel, hogy nő a gyerek, és hoztam neked egy focilabdát, és a papa, gyere velem focizni, arra most nincs időm. és aztán oda lyukkad ki a zenében, hogy aztán felnő a gyerek, és aztán kérdezi, mondja az apja, hogy az apa megöregszik, és szeretne a fiával lenni. De akkor meg már a fiának nincs rá ide. És ugyanazt mondja az apjának, amit korábban az apa mondott a fiának. Nincs rád időm, papa. Az autókulcs az kell, de rád nincs időm. Tudunk időt szánni egymásra, leülni egymással, meghallgatni a más minőségi időt a gyerekeinkre. Nem minőségi időt, nem a órákról van szó, arra minőségről, amikor odafigyelünk, amikor vele törődünk. Ez is szeretet. Vizsgáljuk meg magunkat, testvérek, és hogyha kell, akkor ebbe tartsunk komoly bűnbánatot. És szálljuk magunkat oda erre, hogy Uram Jézus, hát már befogadtam benned az Isten feltétlen szeretetét, hadd áradnál már belőlem tovább. Hadd érezzék, hadd tapasztalják meg az embertársaim, lelki testvéreim. Hát látjuk, testvérek, hogy mint van ez a dolog. Isten szeret minket, ez a szeretet Jézus Krisztusban van elrejtve, ő maga az Isten testet öltött szeretete, ha őt befogadjuk a szívünkbe, hát jobb hatást gyakorol ránk, mint egy kvarelin. Most már nem is azt mondom sok hatást, hanem sok hatást felforgatja az életünket. Kielégíti a szeretetéségünket. Amit a cica nem tud kielégíteni, azt ő ki tudja elégíteni. Kifordít minket ebből a boldogtalanságunk titkából, az egocentrizmusunkból, és maga Krisztus felé fordít minket, akitől, aki által, akiért van ez az egész mindenség. Elkezdjük szeretni a Krisztust. És odafordít az embertársaink felé. Elkezdjük szeretni őket is. És megtaláljuk azokat a gyakorlati tetteket, szavakat, dolgokat, amiket tehetünk értük, akik mellettünk vannak. Ó, bár csak kisugározna bennünk ebben a következő évben ez a szeretet mások felé. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy imádhatunk téged, mert te vagy az Istennek szeretete, és aki befogad téged, annak Isten szerelme kiöntetett a szívébe és az életébe. Köszönjük néked, hogy ez a szeretet, ez a szerelem az, ami ki tudja elégíteni a szeretet éhségünket. Ez az, ami arra indít minket, hogy téged szeressünk, és nem magunkat elsősorban. És köszönjük te néked, hogy ez a szeretet az, ami az embertársaink felé mozdít bennünket, hogy szeressük őket gyakorlati módon. Segíts, Uram, minnyájunkat, mert nélküled az életünk magányos, boldogtalan, üres, értelmetlen, és egyre inkább az is lesz. Segíts, Uram, minnyájunkat, hogy be tudjuk fogadni életünk egyetlen gyógyszerét a szívünkbe, téged, és benned az Isten feltétlen szerelmét. Köszönjük te néked, hogy ma is szóltál hozzánk, és tanítottál minket. Kérünk, áld meg a szívünkben az elhangzott bibliai tanítást. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk az egész gyülekezetünket a jövő évre is. Kérünk, hogy légy közöttünk, és áld meg minket vasárnapról vasárnapra, alkalomról alkalomra. Áld meg gyülekezetünk tagjait, minden kedves ide járót, ide jövő embert. Kérünk, hogy gyarapítsd ezt a gyülekezetet, hogy egyre többen lássanak meg és hallhassanak meg téged itt közöttünk, és juthassanak hitre. Kérünk téged, hogy áld meg otthonainkat, áld meg kicsinyeinket, áld meg a gyülekezeti munkásainkat. Kérünk téged arra, hogy tekints a mi egész népünkre is ebben a jövőjében, és minél több honfitársunk szívét te vond magadhoz, benned találja meg azt a szeretetet, amire mérhetetlenül vágyik és szomjazik. Kérünk téged arra, hogy a te áldásod legyen rajtunk a továbbiakban is, tarts fölöttünk a te kezedet és vezérelj bennünket. Ámen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, töltse be a szíveteket és életeteket, a Krisztus Jézusnak nevébe vetett hitben, és ezt mondja az ige még, ez pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta minékünk. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a következőket a testvéreknek. Újévi istentiszteletünk lesz december 31-én, azaz holnap hétfőn 16 órától. Újévi istentiszteletünk kedden lesz, ugyancsak 16 órától. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az alkalmakra. Imaóra az pénteken lesz, most már az új évben, és jövő vasárnap pedig istentiszteletet tartunk a szokott időben. Hirdetem még a testvéreknek, hogy a 2008-as évre itt van a Bibliaolvasó kalauz, vigyék, vegyék, olvassák az ígét ennek a vezetésével. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvérek, az záró énekünket énekeljük el, a 395. énekünket, 395, Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. 395, mind a három versét énekeljük el, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt.